Söprögető kocsi. A közmédia országúti kerékpáros podcastja Székely Dáviddal és Várhegyi Benyáminnal.
Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a legújabb Söprögető kocsiban. Egy különleges hét elején, de mégis már sok mindenen vagyunk túl, és igazából ez egy 10 napos hét, hiszen ahhoz, hogy megértsük, hogy mi történt a Flandrián, kicsit korábbra kell visszamenni, hiszen azért az elég ritka, hogy egy ilyen nehézségű, ennyire bonyolult versenyt egészen nyugodtan, tökéletesen meg tudsz tippelni, hogy a végén kinyeri. Megtippeltük, és be is jött onnantól kezdve, hogy Van der Poeltnak a nagy kihívói közül senki nem volt végül ott, hiszen Pogacar más programot talált ki magának idén, Van Aert pedig szegény egy óriásit bukott, és még nem tudjuk, hogy mikor térhet vissza. Csalódás volt-e így a verseny, vagy sem neked, Benni, aki az egész 7 óra 14 percet végignézted?
Köszöntöm a hallgatókat. Ugye azzal zártuk a legutóbbi podcastet, zártad, hogy úgyis Van der Poel nyer, még ezt ilyen fél mondatban elejtetted. Így is lett, de hát igen, nem tudtuk akkor, hogy mi fog történni hétközben a Dwarsdorf-Flanderenen. Gondolkoztam, hogyha a három legfontosabb pillanatát magának a Flandriának ki kéne emelni, akkor az első az nyilván a Koppenberg támadás, a második az nálam az Alpecin nyugodtsága, a harmadik pedig egyértelműen a Dwarsdorf-Flander ellen lenne, mert ez egy nagyon durva bukás volt. Tehát olyat ritkán látunk igazából, hogy nem is olyat, hogy tömegbukás, hanem elsősorban azt, hogy ekkora esélyesek vannak benne, mert benne volt Wout van Aert, benne volt a talán élete formájában levő Jasper Stuyven, benne volt Mats Pedersen, benne volt Bini Girmay, benne volt Alex Kirsch, aki szintén egy fontos ember lett volna a Lidl-nél, és ugye arról beszéltünk múlt héten, hogy a Gent-Wevelgemen mit művelt a Lidl Van der Poel ellen. Nyilván teljesen más verseny a Flandria, mint a Gent-Wevelgem, tehát egy sokkal nehezebb verseny, de akkor is ez jól nézett ki a Trek számára, és hát mégis ez lett belőle, talán ezért is volt könnyebben megtippelhető. Van der Poel szempontjából meg nyilván nehéz volt a szituáció, mert minden rájuk hárult. Tehát itt tényleg arról volt szó, hogyha nem ő nyer, akkor az egy óriási meglepetés, és a Flandrián azért ilyet ritkán mondunk, ahogy te is említetted. A Dwarsos bukás az egy nagyon nehéz kérdés, mert tényleg egy versenybaleset volt, tehát mindenki elmondta, Wout van Aert is elmondta, igaz, nem sajtóorgánumoknak, hanem a csapatvezetőinek, aki nyilván meglátogatták a kórházban. Egyébként, ha jól tudom, tegnap vagy tegnap előtt hagyta el a kórházat, tehát
itt nem az, fel ezt az adást.
Hogy?
Hétfőn veszük fel ezt az adást, csak azért mondtam, hogy a hallgatóknak tegnap előtt mit jelentett.
Hát hétvégén hagyhatta el, a Flandriát már otthon nézhette, hogyha volt hozzá kedve. Tehát itt nagyon komoly sérülésekről van szó. Ugye először a kulcsont volt, amit megtudtunk, de hát az látszott is, utána ugye 7 darab bordája tört el. Tehát azt tudjuk, hogy a versenyzők azért végig tudnak menni, akár egy 3 hetest is megrepett, adott esetben 1 törött bordával, vagy 2-vel, de az, hogy 7 bordát törjön el, az nagyon nem vicces. Tehát tényleg mozogni nem tudsz, de feküdni sem. Szóval, és ugye utána jött, hogy a szedcsontját is eltörte, szóval ezek így brutálisak, ami ez az összes. Egyébként egy kórházban műtötték meg őt és Jasper Stuyvent is, és ilyeneket is lehetett olvasni, hogy az orvos, aki megműtötte Wout van Aertot, az annak az orvosnak az édesapja, aki a 2019-es túros időfutam bukásnál, ami egy szintén, nem is emlékszem, szerintem ott is egy ilyen 7-8 hónapot hagyott ki Van Aert, azután akkor pedig ő műtötte. Tehát a belgák nyilván mindent megnéztek, még olyan fotókat is láttam, ami szerintem, hát hogy fogalmazzak, nincs túl magasan valakinek az inkább küszöbe, ha ilyen tud csinálni, hogy ilyen fotók kerültek fel a netre, hogy Van Aert felesége és a kisgyereke éppen sétál a kórházba. Tehát azért ez már kicsit egy durva szint, és megmutatja azt, hogy Wout van Aert mit jelent Belgium számára. Tehát a belga tévének szerda este, amikor ugye pont együtt voltunk, és nem azt mondom, hogy a belga tévét néztük, de azt láttuk, hogy ez volt a vezető hír.
Együtt szomorkodtunk amiatt, hogy ez azért már egy más Flandria vesz innentől kezdve, és az is lett, mert nyilván itt az egyetlen ember, aki úgy reálisan az előzetesen nevezettek közül le tudta volna győzni talán, vagy legalábbis meg tudta volna szorongatni Van der Poelt, az éppen Van Aert volt. Úgyhogy innentől azért más volt maga a verseny. Éreztél akár csak egy pillanatra is olyat, hogy ezt lehet, hogy nem nyeri meg?
Én megmondom őszintén, nem. Igazából azért nem, mert ugye most ha belegondolunk és végigmegyünk a versenyre, ugye nagyon fontos volt Zálpecinek, hogy milyen szökés megy el. Elég nehezen ment el egy, vagy elment egy csoport, de elég nehezen engedték el őket végül. Ugye emlékszünk, hogy ott ugye, egy, nem tudom, 10-15 kilométer után elment egy 8 fős csoport, ami egyébként jó nevekből is állt, de utána még egy órán keresztül sokan próbáltak fellépni. És ugye ezt is le tudta kontrollálni az Alpecin, és utána volt egy necces szituáció, amikor azt hiszem ilyen százassal a vége előtt a Molenbeek, ugye Mats Pedersen támadott, ott volt egy ilyen 15-20 kilométernyi káosz, és ugye abból jöttek ki úgy a versenyzők meg a csapatok, hogy a Vismának volt két ember elől, ugye Van Baarle és Thijs Benoot, ugye Van Baarle támadott ott bent Turnerrel, és akkor erre ugrottak páram, például Pedersen is, és ott volt, hogy Van der Poel arra a támadásra éppen nem tudott reagálni, vagy rossz helyen volt, megmondom őszintén, nem néztem újra azt a részt, és az volt egy olyan szituáció, ami nagyon-nagyon fontos volt, hogy azt, hogy kezelik. Tehát ha Van der Poelot felugrik abba a csoportba, akkor az egész verseny teljesen más lett volna, mert egyedül lett volna, és össze-vissza támadták volna, és akkor lehet, hogy tényleg nem nyer. Viszont így, hogy a csapatát össze tudta szedni, beállított három embert maga elé segítőnek, elmentek egy olyan távolságra, ami már elég közel volt, hogy egy kisebb erő kifejtéssel felugorjon, ugye ez volt a Wolvenbergnél, ha jól emlékszem, és ugye innentől gyakorlatilag megvolt a versenyben, Mats Pedersen pedig hát az ő szerepe is nagyon fontos volt, mert szerintem az nagyon nagy butaság volt. Ugye egyből beletámadott, és nem az volt a butaság, hogy ő egyből beletámadott, de hát Gianni Fermer sem ment vele egyedül, aki egy Alpecin versenyző. Ami azt jelenti, hogy nekik hátul jó ideig nem kellett dolgozniuk, másrészt ez egy ilyen 30 kilométeres támadás volt a második Quaremont mászásáig, és 30 másodpercnél tovább nem, jobban nem tudtak elszakadni. Ami azt jelentette, hogy gyakorlatilag fel kellett volna ülnie 10 másodperc, vagy 10 kilométer után Mats Pedersennek, hogy oké, ezt hagyjuk, és maradjon erő. Mert ugye Pedersen kicsit olyan érzésem volt, hogy előre feladta ezt a versenyt. Tehát igen, nagyot bukott. Igen, elmondta azt, hogy egyébként egy csütörtökön nem is tudott edzeni. Hát elég, nem nagyon fogta vissza magát a sajtótájékoztatón. Azt mondta, hogy ugye a sérüléseiről, hogy az ruha, amikor ruha van rajta, vagy egy alsó nemű van rajta, abba beleragad, az áltakaróba beleragad, a lepedőbe beleragad, tehát ilyen fájdalmas, elég durván, tehát tényleg brutális esés volt az övé is, annak ellenére, hogy megúszta törések nélkül, viszont nyilván a Flandrián 100%-osnak kell lenned, hogy legyen esélyed. Viszont Pedersennek szerintem a dobogóra így is lett volna esélye, hogyha nem csinálja meg ezt a támadást. Ugye ő még nagyon sokáig ott tudott lenni, és tényleg az utolsó, szerintem az utolsó Quaremont Paterberg 2-esre volt az, hogy teljesen elfogyott, de ezt a támadást szerintem abból a csapatból nem neki, hanem mondjuk Tomis Kunisnak kellett volna megcsinálnia, vagy Pedersennek kellett volna kevésbé ambiciózusnak lennie, és tényleg felülnie, hogy ha egy Alpecines van velem, 20 másodpercre vagyunk már, nem tudom, 10 kilométer óta, nincs értelme ezt folytatni, mert most jön a nehéz része, a komoly része a versenynek, és nem tudunk elszakadni rendesen, mert ugye a cél az lett volna az egésszel, amit a Viszma is próbál csinálni, hogy tavaly is már ezt a szót hallottuk egyébként, mikor Pogácsár ott volt a verseny előtt mindenkitől, és ez most is visszatérő volt, hogy anticipáció, megelőzés, tehát megelőzzük Van der Poel támadását. És mindenki ezt próbálta megtenni, hát nem sok sikerrel, és mondjuk a Viszma is ugye korán támadott, de tényleg ez a Pedersenes dolog, ugye Tomis Kunis is elmondta egyből ugye Philipp Gilbertnek a befutó után, hogy hát kicsit utalt rá, hogy na, ez hülyeség volt, ezt nem így kellett volna csinálni, és ezt Pedersen is elismerte utána a Dán TV-nek, hogy ez ennyi időn keresztül nem volt jó ötlet, mert gyakorlatilag ezzel megölte a saját versenyét, és kicsit olyan érzésem volt, hogy alábecsülte magát a bukás miatt, és emiatt ilyen minden mindegy alapon kamikáze módon belement, csak utána meg is tartotta a támadást, az Alpecinnek pedig ez egy tökéletes helyzet volt, szóval az alapkérdésre visszatérve, emiatt én nem érzem azt, hogy veszélyben lett volna ez a győzelem. Nyilván kellett hozzá rengeteg minden, meg Van der Poel sem szokott így elfáradni, tehát mondta, hogy utolsó 20 kilométer csukott szemmel, és mondta, hogy közel se voltak azok a számok, amiket ő szokott hozni egy ilyen verseny végén. Kicsit ugye mindenkinek a 19-es világbajnokság jutott eszébe, ugye Herogéti, amikor hát nagyon-nagyon elfogyott ebben az esőben. Most ez nem történt meg tényleg egy nagyon pisztolyan érzése is volt az embernek, az utolsó 20-30-at látva, ami már nyilván nem volt nagyon izgalmas, pedig addig szerintem egy parádés verseny volt, annak ellenére, hogy ekkora top favoritod van, hogy hiányzott Wout van Aert, tehát ez nekem eszembe jutott, és a belgáknak is eszébe jutott, ez látszott, mert egészen gyönyörű volt, ahány üzenetet kapott a szurkolóktól, akikből azért ismét volt pár az út mellett. Tehát ez döbbenetes volt szerintem, hogy milyen hangulat volt a Flandrián.
Ne, az tényleg magával ragadó, meg ezek a szurkolói központok is, amiket a Lidl összehoz, az is szerintem hihetetlen, és annyira más szint. És tényleg, amit beszéltünk menet közben is, hogy gyakorlatilag 120 kilométerrel a cél előtt megkezdődött a verseny, és folyamatosan az volt az érzésed, mint hogyha már 4-5 kilométer múlva ott lenne a cél, és még volt hátra 80, meg 70, meg 50, meg 40, és akkor már az volt az érzésed, hogy atya úristen, mennyi minden történt, és még hátra van annyi, mint amennyi általában úgy izgalmas szokott lenni egy adott versenyből. Aztán nyilván, amikor már 2 perc fölött volt az előny, akkor már úgy voltál vele, hogy na, akkor látsz a rekordot. A végén viszont tényleg van videó, az is megy a netten, ahogy ráadják a baseball sapkát és rá a szemüveget, hiszen a Canyonnak fontos, hogy megjelenjen. Azt sem tudta, hogy hol van effektíve. Tehát tényleg mindent kihajtott magából, és azért ez nagyon becsülendő. A higgadságot pedig szépen megmagyaráztad, amivel kezdted, mert ugye az Alpecin azáltal, hogy nem küldte előre azonnal a Van der Poelt, hogy fú, reagálj minden támadásra, úgyis ott leszel a végén, mert elviszünk, az mestermunka volt. És hát nem véletlen, hogy ez az egyik egynapos, amit minden évben meg kell nézni, mert annyi minden történik, annyira látványos, annyira izgalmas. Nyilván egyébként nem egy kommentátor barát, mert szurkoló barát, mert hogy rohadtul nem lehet látni néha, hogy ki van elől, mi történik, végig gondolni, hogy az ki lehet. Ez azért nem olyan, mint egy, nem tudom, teljesen egy Sheldon Price mondjuk, és akkor ott a végén izgulsz, nem tudom, 5 percig. De ennyi az egész, hanem itt tényleg 3 óra, 4 óra az, ami kőkemény. Tehát én még anyukámnál kezdtem el nézni, akkor utána hazatekertem, és akkor még itthon is tettem, vettem, megcsináltam a teraszt, és közben folyamatosan csak kapkodtam a fejem, hogy hű, hát ez is, meg az is történik, hihet, nagyon jó verseny volt. És hála Istennek a következő hétvégén a Roubaix jön, ami hasonló, de ott azért a szerencse az szerintem nagyobb faktor, mint itt. Az tény és való, és azt hadd áruljam el a hallgatóknak, hogy a Koppenberget előre írtad, hogy mennyire nagyon várod, és hogy az majd milyen látványos lesz. Hát szerintem arra nem számított senki, hogy ennyire az lesz. Nyilván ehhez kellett az is, hogy ne tudjon a mezőn csak úgy simán átjönni, legyenek nehezítő tényezők, de hihetetlen, hogy egy ilyen 20%-os meredek az mennyire befolyásol egy ilyen hosszú versenyt, akár a kilométert, akár az óraszámot nézzük.
Igen, ugye pont Van der Poel is ezt említette, hogy azért volt higgadt a csapattal. Egyrészt Van der Poel nem nagyon lehetett interjút készíteni. A verseny előtt közvetlenül igen, de a hét folyamán azért az, hogy a világbajnok, belga, az egyik főszponzor a belga, a legnagyobb belga verseny előtt azt mondja neki a csapat, hogy te eldöntetted, hogy szeretnél-e sajtótájékoztatót tartani, vagy nem. Nem. Volt természetesen erre a válasz. Úgyhogy egyébként Belgiumban volt, tehát ő maradt a Gent-Wevelgem után Belgiumban, viszont azt mondta Christian Rothoff, ugye az egyik vezetője az Alpecinnek, hogy amit Mathieu elvár a csapattól, azt ő teljesen biztos benne, hogy teljesíteni fogja a csapat. Ugye az utolsó pillanatban került ki Jasper Philipsen a keretből, és került be ére ugye Axel Lorenz, aki ugye 23-as világbajnok, nyert egy szakasz most idén a katalán körön is, ugye az első World Tour győzelme volt, és láttuk, hogy neki is fontos szerepe volt, pont amit említettél, mikor 115-tel a vége előtt elindultak a támadások, ő volt az első, aki nem a legnagyobb név, Jonas Abrahamsen nem a legnagyobb név, de azt láttuk mondjuk, hogy a Dwarsons a nap elejé szökésből lett ő második, és ugye a tavalyi túron is a szakaszon, amit Asgreen nyert meg, ott is a nap elejé szökésből lett második, tehát egy nagyon erős versenyző, és azt Lorenz le is kapcsolta, úgy, ahogy van. Arra ugrott egyébként a Visma, mert ők meg nem akarták azt, hogy egy Axel Lorenz szintű versenyző ilyen helyzeti előnybe hozza ennyire korán az Alpecint. De a Koppenberger rátérve pedig Van der Poel azt mondta, hogy ő azt mondta a csapattársaknak, hogy a Koppenbergig maradjatok velem, addig kontrolláljuk a versenyt, mert ott úgyis az fog dönteni, hogy ki a legerősebb. Tehát a Flandrián mindig elmondjuk, hogy nagyon fontos ezeken a versenyeken a helyezkedés, nagyon fontos az, hogy tudsz rákerülni, milyen pozícióba tudsz rákerülni az emelkedőkre, főleg amik kanyarral kezdődnek, vagy az vezet rájuk, tehát nagyon lelassítasz. De egy idő után, főleg itt a verseny második felétől, második Quaremont-tól kezdve, itt az erő adja a pozíciódat, nem pedig az, hogy te hogy helyezkedsz. Tehát, hogyha erős vagy, akkor elől vagy. Mert már mire odáig eljutsz, már 200 km fölött vagy, amit letekertél, most volt is eső. A Koppenberget pedig pontosan tudta Van der Poel, és megmondta, hogy addig tartsatok ott, utána pedig úgyis nyomok azon a 400 méteren, tehát döbbenetes, hogy mennyire kevés az a, milyen kicsi az a távolság az elejétől a végéig, de hát láttuk, hogy mi történt tegnap, és tényleg ez egy ilyen, úgy, hogy sima volt a verseny, úgy, hogy mindenki sejtette, hogy ki fogja megnyerni, ez egy legendás pillanata lesz a Flandriának. Tehát a 2024-es Flandria, akkor mindenki azt a videót fogja elővenni, hogy mi történt a Koppenbergen. Ugye a Movistar egyébként kiváló játszotta ki ott a kártyákat, a Lascano és García Cortina is ott volt a csoportban, és García Cortina elszakadt, csak hát nem nagyon volt tapadása a kerekének. Egyébként Van der Poel ugye ismeri a Koppenberget elég jól, mert van egy cyclocross verseny is ott, és hát ő azért szenvedett már ott rendesen cyclocross versenyeken, és még említette is 2018-ban, még nem volt országúti versenyző, hogy ez nem az én emelkedőm, és lehet, hogy máshogy gondolja ezt nyilván tegnap után. Mindenesetre ő ismerte, és ő tudta, hogy mi lesz. Tehát García Cortina is azt mondta, hogy próbált egyenes vonalon menni, de annyira nem volt tapadás, hogy muszáj volt kicsatolnia ugye a lábát a pedálból, és onnantól kezdve a Koppenberg annyira meredek, hogy nem tudsz rá fel, nem tudsz visszaülni a kerékpárra és elindulni újra, tehát kénytelen vagy tolni a biciklit. Ez az egyik dolog. A másik dolog, hogyha mondjuk a mezőny közepén vagy, és valaki előtted lerakja a lábát, nem tudod ott kikerülni. Tehát ez nem úgy néz ki, hogy akkor ott kerülgetsz ezen a hegyen, főleg, hogyha ennyire csúszós, mert ugye ömlött az eső, plusz sáros. Voltak információk ilyen, hát nem tudom hány óra körül, de kb. 2 lehetett, hogy amikor elkezdett esni az eső, hogy a szervezők megpróbálták a Koppenberget letakarítani, a sárt eltakarítani egy ilyen utcaseprővel, de annyira meredek az emelkedő, hogy nem tudott rá felmenni az utcaseprő, ezért így hagyták az egészet. Tehát itt ilyen tényleg áldatlan állapotok uralkodtak, és ezt hát Van der Poel pedig, igen, és hárman tudtak a 18 fős csoportból felmenni, az elejétől a végéig kerékpáron, az egyik volt Mathieu, a másik volt ugye Jorgensen, aki 6-7 másodpercre volt tőle, de hát 32. lett, tehát teljesen elfogyott azzal, hogy ő egyébként feltekert oda, és Mats Pedersen volt még a harmadik. A másik 15 versenyző pedig ilyen szürreális pillanatok voltak, hogy tolják fel a kerékpárt. Egyébként elég hasonló volt a női versenyen, és arról is láttam videót, hogy kb. Ugyanígy mentek fel a lányok is. Tehát ez így esélytelen volt, ugye nekik már több eső is volt, mert később volt a verseny. És hát onnantól kezdve jött el tényleg az a pillanat, hogy 7 másodperc Jürgenson, Van der Poel beszól a kocsiba, hogy megvárjam? Ne várd meg, menjél. Tehát onnan, és látszott is, hogy így nem is tudom, mik voltak utána, a Dajenberg volt még utána, jól emlékszem, aminek a tetején már bő egy perc volt a különbség, és ott tudtad, hogy itt eldőlt a verseny. Tehát összefoglalva nagyon egyszerű volt, ami tegnap történt. Az Alpecin szempontjából, meg a többiek szempontjából is, de hogyha pedig így megnézzük azt, hogy alakult a verseny, vagy hogyha az ember közben nézte, akkor ez a teljes káosz érzése volt végig. És ha megnézzük a top 10-et, hát nem tudom, hogy a top 10-ből Van der Poelon kívül hány olyan versenyző van, akire az ember adott esetben azt tippelte volna, hogy top 10-be fog kerülni.
Persze.
Tehát végig megyünk a névsoron, Luca Mozzato. Tehát szerintem az egész versenyen nem hallottunk Luca Mozzatóról. Tök mindegy, talán ha olasz kommentárral nézte volna az ember, akkor esetleg. De akkor is lehet, hogy inkább az, hogy Jonathan Milan éppen hol van. Ez egy szürreális eredmény az Arkea számára. És Mozzato viszont kifejezetten okos volt, hogyha ezt a megelőző Van der Poel támadását dolgot nézzük, mert ő azt mondta, hogy ő pont nem ezt akarta csinálni, mert mindenki számított arra. Ő mondta, hogy megpróbál saját tempóba felmenni az emelkedőkre, és igazából abban bizott, hogy szerencséje lesz, és szerencséje is volt. Nyilván az Arkeaként te nem nagyon tudsz azért itt a mezőny elejében lenni egy ilyen szintű versenyen. Nem engednek egyszerűen. Mozzato mondta, hogy nagyon sokszor nagyon hátul volt, és rossz volt a helyezkedése, de leginkább az UL vezetésével mindig felhozták egy nagyobb sorra előtte, és utána a végén már teljesen összejöttek, ugye 4 UL is volt a mezőnyben, tehát a top 12, legjobb 12-ben volt 4 darab, és a legjobb 10-ben meg szerintem 3, tehát így 3, 4, 5, így jöttek meg az UL-ések. És itt szerencse volt Spindler, mert tudjuk, hogy Luca Mozzato egy erős versenyző. Tehát ő azt mondta, hogy ha valaki azt mondja neki reggel, hogy Antwerpenben, hogy figyelj, top 20-ba bejössz, vagy ott lesz a legjobb 10 között, azt mondta, hogy azonnal aláírja. Tehát nem az, hogy dobogó, vagy ilyesmi. És még akit kiemelnék, az Antonio Morgado, aki hát azért egy komoly statisztika szerintem, hogy 1962 óta nem csak a Flandrián, hanem bármilyen az öt nagy klasszikus közül nem volt ennyire fiatalon legjobb ötben. 62 óta senki. És a világháború óta, a második világháború vége óta is csak ketten. És ugye Morgado az egyik kedvencem, mert a Le Samenen lett második, még hónapja talán. Megkérdezték, hogy erre számított-e, vagy mi, és mondta, hogy nem igazán érte, mit keres itt ezen a versenyen, mert ő utálja ezeket a versenyeket. Tehát mondta, hogy nem szereti ezt a helyezkedést, nincs tisztelet, nincs semmi. Ehhez képest megjön ötödiknek a Flandrián 20 évesen és 63 naposan első szezonjában. Elég érdekes srác egyébként, nem nagyon lehet őt látni mosolyogni. Remélem tegnap azért ez kicsit másfél volt, amikor mondjuk meglátta a szüleit, akik ott voltak Portugáliából, hogy mégis csak megjöttem ötödikként egy Flandrián, de hát még ez volt, és ugye a harmadik pedig Polit lett, mert ott volt egy kizárás, ugye Michael Matthews kapcsán, ami meg szintén egy elég érdekes ítélet volt szerintem. Ugye Matthews irányt váltott a sprintben, igen, azért ez nem egy 100 fős klasszikus mezőnyhajrá volt, szóval szerintem egy elég erős ítélet volt. De hát itt minden nyilván Van der Poelről szól, aki mondjuk nem tudom, hogy 3 éve megcsinálta volna ezt. Ezen gondolkoztam, mert ugye emlékszünk, hogy korai karrierje során ő tényleg ilyen eszetlen támadásokat folytatott, és most is, és nagyon-nagyon sokat fejlődött szerintem abban, hogy mennyire türelmessé vált. És az E3-as támadása szerintem durvább volt, mint mondjuk a tegnapi, de azt tippelem, hogy mondjuk 2019-20 körül ő egy ilyen akcióra, mint amikor akár a Visma ellépett, akár Pedersen ellépett, ment volna magától. Tehát ember nem mondta volna neki, hogy figyelj, te ne menjél most, mert az a hülyeség. És így, hogy megvárta a csapatát, a csapat nagyon gyorsan rendeződött, erős is volt, teljesen kézbe tartották a dolgokat. Szóval ez egy, azon kívül, hogy ugye Van der Poelnál látjuk azt, hogy tud csapat nélkül nyerni, tegnap szerintem nagyon kellett hozzá a csapat is, és ez mutatja az Alpecin erejét, hogy még mindig valamiért úgy tekint rá az ember, hogy rájuk az ember, hogy nincsen mondjuk akár a Visma, akár a Lidl-Trek szintjén, de amit kitaláltak ezen a Flandrián, az tökéletesen bejött, mindenki elvégezte a dolgát, tehát gondoljunk az elején Sylvain Dillier-re, ugye a svájci, egykori svájci bajnokra, aki a Sanremón vezetett végig egy 250 kilométert nagyjából, azt hiszem 8000 kalóriát veszített azon a versenyen, tegnap pedig szintén egy 130-at dolgozott a mezőny elején, egyes egyedül. Szóval nagyon-nagyon büszkék lehetnek magukra szerintem, és az a helyzet, hogy igen, a Roubaix az nagyon fontos, hogy tök más verseny, tehát a szerencse sokkal inkább benne van, sík gyakorlatilag az egész, az is egy nagyon-nagyon fontos dolog benne, viszont ott még erősebb lesz az Alpecin szerintem, mert amellett, hogy visszatér a tavalyi ezüstérmes Jasper Philipsen, akinek abszolút van esélye győzni a Roubaix-en, ezt láttuk tavaly is, amellett az Alpecin segítői sokkal inkább a sík útvonalakra vannak kitalálva, tehát nekik nincs igazából egy ilyen hegyi segítők vagy emelkedő segítők, mert nincs ilyen típusú versenyző nagyjából a csapatban sem, a 30 fős keretben. Szóval szerintem ott még erősebbek lesznek. Nagyon kíváncsi vagyok a Rubéra. Hát Van der Poelt is egy kérdezték egyből arról a szegény, pont ez a sapkás esetnél, hogy mit mondjon rá. Azt mondta, hogy eszembe se jutnék a Rubé, tehát hagyjatok békén, vissza is ment Spanyolországba, és ott edz egyébként, és majd csütörtök este utazik Franciaországba, ma már ezt is kiderítették. A Flandriánál is mondta, hogy ő nem jár, nincs pályabejárás, tehát ő már ezt nem nézegeti, mert már annyira ismeri. Hát látjuk, hogy
Minek?
ez valóban így van.
Viszont nem kell addig várni az év egyik legjobb egyhetesére, a Baszk körversenyre, ami amikor beszélünk, akkor már elrajtolt, és hamarosan a tévés közvetítés is megkezdődik, és ami abból a szempontból fontos, hogy oké, Pogácsár nincs, de Vingegaard, Roglic, Kuss, Landa, McNulty, Ayuso, Evenepoel, Hindley, csak hogy egy pár nevet mondjak kivétel nélkül itt van a mezőnyben. Szerinted ez-e a legerősebb egyhetes így mezőny tekintve az egész évben? Mert szerintem igen.
Szerintem is, és igazából még egy hetes lehet szerintem, ami felveheti a versenyt, az a Dauphiné lesz, mert
Igen.
itt a három nagy névből, az Evenepoel, Vingegaard, Roglic hármasból még ott fognak mind a hárman találkozni előzetes tervek szerint, de hát itt nem csak ők hárman vannak, szóval egészen brutális a rajtlista, és amennyire brutális a rajtlista, annyira nem brutális az útvonal az elmúlt évek baszkőréhez képest. Szóval ez gyakorlatilag az egyik leggyengébb útvonal, amit a Baszkföldön az elmúlt, nem tudom, 5 évben összeraktak a szervezők, ami számomra elég furcsa. Kicsit olyan az útvonal, nyilván Baszkföldön nem csak azt kell nézni, hogy milyenek a hegyek, mert meredekek a hegyek, durvák a lejtmenetek, mindegyik nagyon technikás, nagyon kanyargós, nagyon ismerni kell hozzá, ezt mi is láttuk tavaly, amikor a Tour de France-on ott voltunk, és ott mindenfelé mentünk ott Baszkföldön, hogy ezért ez egy más világ, más domborzat, hanem azt is, hogy az időjárás. Tehát tényleg van olyan, hogy a Tour csapat bemutatója volt ilyen, hogy 20 fokban napsütésben mentél ki, és ömlött az eső végig, de egyszer nagyon durván, egyszer kevésbé, egyszer csöpögött. Nem nagyon lehet ezekre felkészülni. De most egy időfutam tart, ami nagyon-nagyon fontos ebből a szempontból, hogy az összetett mi lesz, mert igazából egy ilyen konkrét összetett napot lehetne mondani, és az pedig az utolsó szakasz, a hatodik, ami szokás szerint egy ilyen nagyon-nagyon támadható útvonal lesz ismét, és a Kábelin egy nagyon fontos hegy visszatér, de az egész útvonalra az jellemző, hogy a legkomolyabb hegyek minden nap tényleg az a szakasz közepén vannak, amit ugye a Katalán körnél dicsértünk, viszont ugye de hát ott ugye volt előtte, nem is tudom, 2 vagy 3 komoly hegyi nap. Itt azért ilyen nem lesz, ezért az időfutam nagyon fontos lesz, mert a bónusz másodpercek a többi szakaszon szintén azok lesznek, és hát azt már, mikor ezt az adást felveszünk, tudjuk, hogy Primož Roglič jelezte, hogy megérkezett a szezonba, egy 10 kilométeres olyan időfutamon, amiben gyakorlatilag nincs sík, adott 18 másodpercet Jonas Vingegaardnak. Szóval érdekes, jelenleg Del Toro áll egyébként a legjobban, tehát majd meglátjuk, aki szintén egy komoly, ugye Ayuso-nak adott 19-et Roglič, aki a Tirrenós egy sík időfutamot nyert meg Ganna ellen, de nagyon-nagyon érdekes hét lesz. Az a helyzet, hogy ez egy olyan útvonal, ami nem Jonas Vingegaard szerintem a legesélyesebb. Mert nincs meg benne az az egy komoly hegy,
Effektíve nincs hegyi befutód, nincsen olyan hegyed, ami igazán olyan perdöntő lenne, hogy na, ott lehet, hogy Vingegaard mindenkinek ad egy csomót. Tehát pont ebből a szempontból szerintem azért, hogy fogalmazzak, valóban útvonalat tekintve nem rágod le a körmedet, de ez az a hét, amikor a nagy igazság, hogy nem az út teszi a verseny nehézségét, hanem a versenyzők döntik el, az most megmutatkozhat, mert abban az esetben, ha Vingegaard mondjuk itt is tud úgy menni, meg a többiek őt úgy megszivatják, akkor ebből még lehet egy nagyon jó és látványos verseny. Én egyébként Evenepoelton nagyon sokat várok ezen a héten.
Én Roglistól személy szerint, de igazából itt pont ők hárman a lényeg, hogy itt mindenki meg akarja mutatni a másiknak, és mivel kevés olyan kulcspontja van a versenynek, mint mondjuk az utolsó szakasz, ezért mindenhol, ahol tudsz egy kis időt adni, támadnod kell. Emiatt szerintem egy nagyon-nagyon jó versenyt fogunk látni, annak ellenére, hogy milyen az útvonal. Ráadásul mindenki látja azt, hogy van egy másik úriember, aki még ott lesz a Tour de France-on, hogy ő éppen hogyan kerékpározgat így mostanában, ezért bizonyítani is akarnak, hogy igen, mi is itt vagyunk. Tehát velünk is számolni kell a túron, és nem minden Tadej Pogačarról szóljon. Ez azért benne van a fejekben. Emlékszünk, láttuk a Strade-t. Utána, oké, Pogačar úgy megy, Jonas utána megcsinálta azt, amit megcsinált a Tirrenon. Tehát ez az oda-vissza adok kapok, ez menni fog, mert ez mentálisan is nagyon-nagyon fontos a versenyzőknek. És igen, itt szerintem elsősorban egyébként Remco-nak és Roglicnak kell nagyon bizonyítania. Ugye Rogla nem ment túl jól a Paris-Nizzán. És akkor azt mondtuk, és ez szerintem teljesen jogos, hogy első verseny az új csapatában X év után össze kell szokni, viszont most már április van, tehát ugye 2 több napos van, nem menne például jól, akkor azért már el kéne kezdeni gondolkodni, hogy mi a helyzet, mert az első után meg azt mondom, oké, tehát most főleg egy ilyen Paris-Nizzán, amikor igen, mész a nap felé, vagy az út a nap felé, vagy a verseny a nap felé, ugye, ami a neve, és hát kb. Egyre kevesebb volt a napsütés, azért az egy nehéz verseny volt, meg is fagyott Roglic, erre emlékszünk, de itt már bizonyítani kell, és ez az útvonal olyan, ami egyébként rá van írva gyakorlatilag. Tehát ezek a kis rövid emelkedő bónusz másodpercek szerzése, ezek azok, amik kiemelték gyakorlatilag Roglicot az elmúlt 5 évben a mezőnyből, főleg az egyhetes versenyeken. Tehát ez egy fontos, fontos pillanat neki, és hát Remco-nak is, mert ugye először megy Jonas ellen a Vuelta óta, de igazából egy ilyen olyan egyhetesen, amikor mind a kettőknek ugyanaz a cél az évben, először fognak versenyezni egymás ellen, és az időfutam pedig abszolút papíron Remco Evenepoelnak kell, hogy kell, hogy segítsen. Vingegaardtól meg nem, rajta meg igazán nincs mit aggódni, tehát most bukás ne legyen ilyesmi, nyilván nem arra gondolok, hogy 15. legyen, de a világon semmi nem történik, ha nem nyeri meg a versenyt, mert azt tudjuk, hogy a Viszmánál júliusra hogyan tudnak összeállítani egy nem is egy keretet, hanem igazából a formát, hogy tudják beidőzíteni arra, főleg Jonas Vingegaardnál tökéletesen. Tehát azt a világon senki nem csinálja jobban az elmúlt években, de nagyon szórakoztató lesz, és akkor még itt a másodvonalas esélyesekről nem is beszéltünk, akik ugye ott vannak. Ugye Landa remekül ment a katalán körön, de ott van Hindley is, Kuss is, Godu is, Jonis Aguirre, ugye Pitcock nincs ott, mert bukott ma a pályabeálláson, a kórházban van jelenleg, tehát innen is jobbulást kívánunk neki, ez elég szerencsétlen, és Carlos Rodrigueznek is azért kell valamit lassabb bizonyítani ebben az évben, tehát, és az UAE is természetesen a McNulty Ayuso kettőssel azért szeretné oda tenni magát ezen a versenyen is, ugye McNulty egy nagyon komoly Indurain nyert meg a szombaton, tehát ő is remek formában kezdte ezt a szezont. Jó lesz ez a baszkör, és hát természetesen, amikor vége van a baszkörnek, mert ez okosan van kitalálva, hogy ez 6 napos, akkor jön a 7. nap a habatortán a Paris-Roubaix.
Igen, csak mondjuk ha még okosabbak a szervezők, akkor az időfutamot nem úgy találják ki, hogy a nagy esélyeseknek a felét azt ne is lássuk.
Az a baj, hogy a tévé közvetítés az is, tehát te a legjobban, hogy ugye meg van adva, és utána pedig az időjárás dönt. Tehát mindenki azt látta, hogy itt esni fog az eső a ilyen 3:30-4-től, ezért mindenki előre rakta, nem csak az első számú emberét, hanem a második számút is, tévés közvetítés pedig nincs egész napról a baszkörön.
Hozzáteszem, egy 10 kilométeres időfutamot sokkal olcsóbb közvetíteni, mint egy 170 kilométeres, 3500 méter szint különbségű etapot. Tehát, hogy ezt nekem senki nem magyarázza meg. Annyi a különbség, hogy...
Ez igaz egyébként, főleg úgy, hogy ugye Irumból Irumba megy, tehát 10 kilométer, és ugyanabban a városban van. Szóval igen, meg lehetett volna oldani. Egyelőre ez nem sikerült. Meglátjuk. Csak kár, hogy lemaradunk így a nagy esélyesekről, de a következő 5 napban azért fogjuk őket látni, meg hát fogunk róluk beszélni szerintem eleget itt a következő, nem is tudom, 2-3-4 hónapban.
Az egészen biztos. Köszönjük szépen a figyelmet mindenkinek, jövünk 1 hét múlva is. Sziasztok!
Köszönjük!